Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Felmelegedést hirdetnek a hírműsorok. Az előbb mi is bemondtuk azt, hogy hát legalábbis diszkréten, de tavaszi fokok, celsziuszok uralják majd a hét hátra levő részét, de hát a belpolitikai hangulat az meg jó néhány léptékkel följebb srófolodott azáltal, hogy az egyik főszereplőt tegnap megállították útközben, nem tudjuk merre ment, bekísérték, kihallgatták 5 órán át, és aztán lett egy vádemelés is. Ezt a történetet próbáljuk tovább gondolni, bonyolítani, nem úgy, hogy kiderítjük, hogy akkor mi is a lényeg ennek jogilag, hanem hogy milyen közéleti és politikai visszhangot vett Călin Georgescu-nak az új szerepköre most, hogy ex-jelöltből leendő vagy aktuális vádlott lesz. Cseke Péter, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat, és már is szokásomhoz híve belekötnék a felvezetődbe, ugye ez sosem hagyhatom ki. A vádemelés szót én azt nagyon kerülném, mert Călin Georgescu még nincs bíróság elé állítva, akkor lesz vádemelés. Leendő vádlott, ezt szerintem vádlott, simán kijelenthetjük. Jelen pillanatban büntető eljárás alatt lévő gyanúsított, aki ráadásul hatósági felügyelet alá helyeztek, tehát alkalmaztak ellene egyfajta kényszerintézkedést, az egyik, sőt a legenyhébbet voltak éppen, szabadlában mozoghat, de néhány jogában korlátozzák, rendszeresen kell jelentkezni a rendőrségen. És sőt, ma meg fel is kereste őt a lakásán egy rendőrcsapat, ahol ismertették vele a hatósági felügyelet szabályai, de ez nem házkutatás vagy ilyesmi volt, csak egy rutinszerű ellenőrzés, ami pont a jogi keretekbe belefér.
Lehet-e ezzel úgy, hát most keresem a megfelelő szót, befolyásolni a közhangulatot, hogy a továbbiakban ez a kampányra, vagy az előkampányra és a kampányra is rányomja a bélyegét, magyarán hátrányba kerülhet-e, ha versenyről beszélünk, Georgescu, avagy ebből éppen előnyt kovácsol azáltal, hogy mártírként jelenik meg, vagy úgy tünteti fel magát?
Azt, hogy ő neki mennyire sikerül mártír szerepben tetszelegni, az egyértelműen azon múlik, vagy attól függ, hogy milyen bizonyítékok kerülnek nyilvánosságra az ő törvénysértéseivel kapcsolatban. Most
itt nyilván... a bizonyítékoknál egy pillanatig meg, mert azt mondja, csak ennyit mondok, hogy Radu Marinescu, a tárcavezető, azt mondja, hogy ő nem akar beleavatkozni, mert miniszterként ugye tiszteli, és tegyék a dolgukat. De két dolgot mondott, amire én kaptam fel a fejem. Hogy azért gyorsan, és azért vannak szolíd, így mondta, szolíd bizonyítékok, úgy értesült. Na most mi ez, ha nem egy menet közbeni történetnek a, nem azt mondom, hogy befolyásolása, de miniszterként szerintem ennél diszkrétebb is lehetne valaki.
Hát ő politikus is, ez nyilvánvalóan kiderül a szavaiból, mert ő abban érdekelt, hogy erősítse azt a narratívát, hogy nyilván teljesen megalapozott lesz majd Călin Georgescu félreállítása. Tehát mindenképpen ez egy nagyon-nagyon fontos momentum a kampányt megelőző időszakban egyfelől, másfelől. Egyáltalán nem tudjuk elvonatkoztatni a nemzetközi kontextustól, a nemzetközi folyamatoktól, hogy milyen kutyaszorítóban van most Románia. Erre majd gondolom, hogy ki fogunk térni, de maradjunk annál, hogy mindennél fontosabb most, óriási a tét, hogy ezek a bizonyítékok valóban szolidak legyenek. Elmondom ennek is, hogy miért van jelentősége, de egyszer először is mit tudunk a bizonyítékokról. Hivatalosat semmit. Tehát én ott kezdeném, hogy hivatalosat semmit, mert az ügyészség a gyakorlattól, eddigi gyakorlattól eltérően csak azokat a vádpontokat sorolta fel, amikkel gyanúsítják Georgescu-t, de nem írta le azt a hogy is mondjam, a bűncselekményeknek a forgatókönyvét.
A tényállás
pontosan.
Igen.
És ha tegnap Kalin Georgescu-t őrizetbe vették volna éjszaka, tehát nem engedték volna ki az ügyészségről, amire én tegnap elég nagy összegben fogadtam is volna egyébként a délutáni órákban, hogy, hogy nem fogják kiengedni. Akkor ma a bíróság elé állították volna, ahol az úgynevezett nyomozási bíró eldönti, hogy előzetes letartóztatás vagy más kényszerintézkedés vár rá. Ilyen esetben, és itt ez nagyon fontos a bizonyítékok szempontjából, a sajtó, mivel bíróságra kerül az egész dosszié, beleértve az úgynevezett nyomozati anyagot is, ezeket kikérheti, ezek nyilvánosak. Ezt törvény írja elő, hogy néhány kivételtől eltekintve, amikor ugye nemzetbiztonsági kérdésekről van szó, ki lehet kérni a nyomozati anyagot, és akár a nyomozati anyaghoz csatolt bizonyítékokat is közölni lehet a sajtóban. Ez most elmaradt, mert nincs előzetes letartóztatásról szóló döntés, nincs bírósági tárgyalás, és az ügyészség
Péter,
még a tényállás sem.
Tehát a perrendtartás megengedi azt, ha, mivel ugye ez egy folyamat, ha újabb bizonyítékok, fejlemények, vallomások érkeznek, akkor előfordulhat, hogy átminősítik ezt a felügyeletet egy szigorúbb intézkedés?
Természetesen az ügyészség a hatósági felügyelet ideje alatt, ez alatt a 60 nap alatt, bármikor kérheti a bíróságnál egy súlyosabb. Tehát az egyetlen kényszerintézkedés kettő darab engedett meg az ügyészségnek bírósági jóváhagyás nélkül, az őrizetbevétel, ami korlátozott időtartam, 24 óra, a másik a hatósági felügyelet, ami 60 nap. Az ennél súlyosabbak házi őrizet és fogda, az értelemszerűen bíróság. Na tehát hivatalosan semmiféle bizonyítékot nem közölt az ügyészség. Ha valóban, ha jól értettem, Georgescu fellebbezni akar, tehát a hatósági felügyeletet meg lehet fellebbezni, akkor viszont automatikusan a bíróság elé kerül a történet, és ott már szerintem, tehát ezen a héten akár hangfelvételeket is hallhatunk, meg különböző lehallgatási jegyzőkönyveket olvashatunk, amelyek az ügyészek szerint alátámasztják, hogy súlyos törvénysértések történtek. De azért nyilván a szokásához híven az ügyészség szivárogtatott a sajtóba. Tehát azért elég sok minden kiderült már a nyomozati anyagból. Ez szerintem utóbb, következő napokban, tehát a későbbiekben meg is fogják erősíteni a sajtóban megjelent hanganyagok, meg más dokumentumok. Vannak, nem azt mondom, hogy nagyon szolid bizonyítékok, de elég erős bizonyítékok arra, többek között, hogy van egy orosz szál is a történetben, arra meg egyértelmű bizonyíték van, hogy legionáris mozgalmakkal, azok vezetőivel működött együtt, szoros kapcsolatban állt egy olyan férfival, ami Bukurának, már ilyen Bukurának hívják, de lehet, hogy rossz nevet mondok, lényegtelen, aki már bíróság előtt áll, azt hiszem a legionáris propaganda terjesztése
szervezet
vágyával, tehát egy bírósági eljárás alatt lévő emberrel működött együtt. Ennek az embernek egy lehallgatott telefonbeszélgetésből kiderül, fontos pozíciót ígért, és ilyesmiket beszélt, mondott neki, hogy hát nekem van egy stratégiám, amiről csak én tudok, és ez múlt évben nem jött össze, de most össze fog jönni, és neked egy kijelölt szereped lesz majd mellettem. Ez az illető egyébként, aki mondom, már bíróság előtt áll, közvetlenül a Georgescu-val folytatott beszélgetése után felhívta az orosz nagykövetséget, és kereste a
katonai
hatosét.
Ahol viszont nem vették fel véletlenül.
Ez az egyik ág. A másik amiről azért vannak ügyészségi információk is, a házkutatások eredményei. Mi történt tegnap reggel a Kalin Georgescu környezetéhez tartozó emberek, közvetlen munkatársai otthonában 27 helyszínen volt
többek
házkutatás.
Többek között Kolozs megyében is.
Kolozs megyében, Maros megyében is, tehát Erdély megyékben, Szeben megye nagyon fontos célpont volt, mert Medgyesen van az otthona ennek a Horáció Potrá nevű zsoldos vezérnek, aki egyébként tavaly szeptemberben Moszkvába járt, erről is van bizonyíték, de ezek mind nem hivatalos közlések, ezek mind sajtóinformációk, amikről beszélek. Tehát szép lassan kezd összeállni a kép, ami engem illet az egyik legfontosabb és legizgalmasabb felfedezése az ügyészeknek, ami megjelenik a titkosszolgálati dokumentumokban is, de most konkrétumok is kibontakoznak, az, hogy valóban létezett egy trollfarm, Ennek a trollfarmnak a székhelye törökországi városokban volt, tehát nyilván nem úgy kell elképzelni a trollfarmot, hogy egy szobában sokan, hanem egy hálózatot képeztek Izmirbe, Isztambulba, Ankarába is voltak egységeik, fogalmazok így. Ez a trollfarm orosz e-mail szolgáltatást használva hamis TikTok profilokat hozott létre, számszerűen 20 ezer, nem tudom mennyit. Ez a 20 ezer szám megjelenik a titkosszolgálati...
Ezeket altatták, és egy adott pillanatban berobbant
és a történet. Igénybe véve egy social media marketing szolgáltatásokat nyújtó brit céget, ilyen kommentár özönöket helyeztek el a TikTokon, óriási elérést generáltak Karin Georgescu üzeneteinek, de hogy mondjam, egy kicsit akadályokat gördít a nyomozás útjába, hogy a kifizetések, nyilván ez a céget kifizették, mert nagyon fontos szerepe volt ebben az egész folyamatban, a kriptovalutában történtek. A kriptovaluták útját sokkal nehezebb kibogozni, mint a, ugye a számlákon keresztül történő utalásokat. Tehát egyszerűen látjuk, hogy elindult az ügyészség, követte a pénz útját, tehát ez egy nagyon fontos mozzanat a történetnek lévén, hogy 6 vádpont van. Az egyik vádpont az hamis nyilatkozattétel, ami ahhoz kapcsolódik, ugye, hogy tavaly Karin Georgescu 0 kampányköltséget jelentett ki. Szerintem önmagában, ha ez a 6 közül ez az egy bizonyítást nyer, az már egy súlyos vád, és az már önmagában elég. Hát itt most elbizonytalanodott a hangom, hogy önmagában elég, de nyilván egy nagyon erős alapot adhat arra, ha nem is jogit, hogy kizárják őt az elnök választásból. Ezt még egyszer elmondanám, amit tavaly is elmondtam, és nyilván nem csak én mondom, hogy az egész történet még akkor is sántítana, hogyha valóban nyilvánosság elé kerülnek bizonyítékok, mindaddig, ugyanis amíg nem egy bíróság hitelesíti, szentesíti ezeket a bizonyítékot, pontosabban szentesíti azt, hogy ezek valóban bűncselekményeket támasztanak alá, addig jogi értelemben nem követett el bűncselekményt ez az ember. Az alkotmánybíróságnak akkor lenne, vagy akár a központi választási irodának, nem menjünk el, ha a központi választási iroda már elakaszthatja a jelölt indulását, hogyha köztörvényes bűnöző, könyörgöm. Tehát ezért mondom, hogy ezek a bizonyítékok, amelyek szerintem elő fognak kerülni, ebben meg vagyok győződve, valóban alá fogják támasztani azt, hogy törvénysértéseket követett el, viszont jogi értelemben, még alkotmányjogi értelemben sem nem, normális körülmények között nem lenne szabad eltiltani, lévén, hogy még jogerősen nem egy elítélt bűnöző.
Ez a tetőterasz.
Justícia nálunk általában érdekes módon szokott működni, és most nem a rendszer kritikájára akarok kitérni, mert arra időnk sincs meg, energiánk sem a mostani tetőteraszon, de hogyha társadalmilag nagyon fontos ügyről van szó, felpöröghet-e a ritmus annyira, Péter, hogy azt mondják, hogy kucséléritáté. Ez beteszed akármilyen fordítóba, azt mondja, hogy gyors időben, tehát hogy azért egy fajta normális ritmussal működjön ez a történet. Általában várjuk ezt az igazságszolgáltatástól, hogy ne nyúzza, húzza el az ügyeket. Látod-e aznak a realitását, hogy ez most belátható időn belül, ami 2-3-4 hét, olyan fordulatot vesz az egész ügy, hogy akkor már elkezdődik a tovább bonyolítása a történetnek, egyre komolyabbá válik, és egyre közelebb egyfajta bíróság, legalábbis az első bírósági döntéshez.
Hát én annak látok, arra látok némi esélyt, hogy az ügy, erre sem nagyon volt precedens, ugye, hogy a büntető eljárás bejelentésétől számított 3-4 héten belül vádemelésig eljut ez a történet, de mondjuk ez végül is lévén, hogy az ügyészek már 2 hónapja dolgoznak ezen a problémán, el tudom képzelni, hogy már a vádírat is készül. Tehát oda akarok lyukadni, hogy a vádemelésig tehát az első fokú bírósági tárgyalásig, talán március 15-ig a jelöltek iktatásáig eljuthat az ügy, de ismét nem a jogerős ítélet, nagyon messze van. De itt szeretnék leszögezni valamit. Itt tényleg csak két lehetőség van. Ha a vádak igazak, akkor börtönbe fog kerülni Karin George, ezt méghozzá, nagyon jól tudja.
Méghozzá mostani tételeket, ha nem minősítik át, akkor elég kemény.
Tehát mi most csak a kampány költségek elhallgatásáról beszélünk, meg a legionáris mozgalmakkal való összefonódásról, ami önmagában is súlyos, de a legdurvább bűncselekmény, amivel gyanúsítják, az az alkotmányos rend elleni szervezkedés. Tehát ezt nem néztem utána, de Tudor El Toader volt alkotmánybíró és igazságügyi miniszter, valamelyik hírtévének elmagyarázta, hogy ez az egyik legsúlyosabb bűncselekmény a BTK-ban, és 20-25 év börtön jár, érte.
Igen, tehát de ugyanakkor meg a romániai eddigi történetben két ízben volt talán az, hogy eljutott egy bizonyos fázisig ez a típusú vád, és át is minősítették. A többi között az udvarhelyi, vagy a kézdivásárhelyi robbantásos.
Jó, az terrorizmus volt, de nyilván van, igen. Van.
De úgy volt, hogy terrorizmus vesző, és a alkotmányos rend elleni.
Itt igen. Ne felejtsük el, hogy említettem ezeket a házkutatásokat, hogy a Kalin Georgescu munkatársai környezetéhez tartozó emberek lakásán, emberek egy részének a lakásán valóságos fegyverarzenált találtak. Nyilván elsősorban rendel a Horáció
Potránál,
aki ugye Afrikában zsoldos hadsereget működtetett, és óriási pénzösszegeket az ő lakásán, $1,5 millió, de összesen ez egy ma délutáni ügyészségi közlemény, $3 millió készpénz, de a fegyverek. Tehát, és az még érdekes adalék a történetnek, hogy Horáció Potrán tegnap este egyik a Realitát TV, az Georgescu-t támogató tévében megszólalt, és azt mondta, hogy hát ő el fogja ismerni a fegyvertartási szabályok megsértésének vádját. Ez tényleg nem volt engedélye. De gépfegyverek és gránátvetők, nem pisztolyok. És,
hát egy arzenál, most tényleg túlzás nélkül. Általában a román sajtó szokott így vastagítani a történeten, de az felvételekből azért kiderült,
hát igen,
hogy azért ez nem egy-két marok fegyverről szólt ez a történet. Lehet-e, most nyilván megint hipotézisek fele csúszunk el, de aztán visszakapom én a gyeplőt, de azért hogy benne van a levegőben, hogy ezek a munkatársak egy adott pillanatban azért, hogy könnyebb elbírálásban részesüljenek, a terhelő módon nyilatkoznak majd Georgescu-ról magáról. Ez a tény vajon pörgethet-e a ritmuson?
Hát ez az ügyészség rátermettségé múlik általában mindig. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy azért nyilván az amerikai filmek túloznak, de megvannak azok a technikák, amelyekkel rá lehet bírni. Tehát alkuk felajánlásával gondolok elsősorban, hogy terhelő vallomásokat tegyenek. Itt egy biztos, ismétlem, nem győzöm hangsúlyozni, hogy mekkora teher nehezedik most az ügyészekre. Mert ugye hát hármas teher, vagy jó, kettős. Egyrészt nyilván a bukaresti döntéshozók részéről érkezik egy óriási nyomás, hogy gyerekek, kaparjátok össze mindent, amit csak lehet. És a bukaresti döntéshozókra meg román államvezetésre, végülis a teljes politikai osztályra szinte, külföldről is óriási nyomás nehezedik. Most jelesül éppen az egyik nagyhatalomtól részéről, az Egyesült Államoktól. Tehát itt az lesz most nagyon nehéz, azért nagyon nehéz dolga Romániának, mert szembe kell szállnia azzal a nyomással, ami Washingtonból érkezik. Most nem közvetlenül pont Donald Trumptól, de a környezetétől, a Elon Musk techmilliárdostól, aki tegnap hamisan azt terjesztette, hogy Kalin Georgescu-t letartóztatták, ami ugye nem volt igaz. Ismeretesek más korábbi bejegyzés, amivel Georgescu pártjára állt, de hát Georgescu-t és köreit támogató üzeneteket fogalmazott meg még tavaly Donald Trump fia. Akkor most ne beszéljünk a J. Davens amerikai alelnök Müncheni beszédéről, és utána meg egy a CPAC konferencián mondott beszédéről, ahol George Scutoni a név szerint nem emlegette, de a választások érvényteremtését igen. Tehát most ez a hullám, amivel szembe kell nézni Romániának. A belső nyomás meg nyilván abból adódik, hogy ennek az előlejeleit már láttuk, hogy milyen mértékűre nőnek a társadalmi feszültségek azáltal, hogy Georgescu-t meggyanúsították hivatalosan. Sikerül-e neki áldozattá változnia? És erre szerintem részben már megkapjuk a választ szombaton, amikor ugye George Simion Aure elnök és maga Georgescu is tegnap este a legfőbb ügyészség épülete előtt óriási tüntetés hirdetett. Meg Simion azt mondta, hogy 1 millió embert várnak Bukarestbe.
Ez lesz a márciusi nyitány.
Igen, tehát ez már tényleg a kampány. És akkor itt még eddig nem beszéltünk a politikai vetületekről, de
Itt van még egy kérdésem, hogy mennyire, tehát ugye beszéltük a minisztériumokat, a külügy elutasította az eddigi amerikai nyomást, feltételezést államtitkári szinten. A hadügy azt mondta, hogy elkezd kutakodni, és utána néz, hogy mi is van ezekkel a zsoldosokkal. Mert aztán közben kiderült, és nem most, nekem is feltűnt, hogy például az Afrikából hirtelen vissza menekített zsoldosok közül volt olyan belügyes, aki egyszerűen kivette a pihenőszabadságot.
Vagy fizetés nélküli szabadságot.
Vagy fizetés nélküli, igen, és hogy elment közben zsoldosként beállt.
Hát egy kis mellékes.
Szolgáltatni. Jó, csak hogy ez azért ugye a struktúrákat, most minden ízében ez az egész államszerkezet ott áll, hogy kérdőjelek vannak. A külügyi elhárítástól elkezdve a késlekedő belső hatóságokig, most látjuk, hogy a hadsereg is arra kényszerül, hogy szétnézzen a saját udvara környékén. Látod-e azt, hogy most ezzel a, nem azt mondom, hogy fordulattal, de ezzel a mostani epizóddal maga az állam mindenféle struktúrában, regiszterében minimum megpróbál egy átmenő jegyet valahogy ki szorítani ebből a történetből?
Ezt nagyon nehéz megjósolni. Nyilván beindított egy folyamatot, mert annyi kérdés merül fel, és ugye a kérdések elől azért nem menekülhetnek az illetékesek. Most éppen a védelmi minisztert mondott, ami elég, szerintem elég súlyos bizonyítvány, vagy szegénységi bizonyítvány, hogy maga a védelmi miniszter nincs tisztában, hogy a katonák jogállása, van egy ilyen törvény is, statutul militarilor, az megengede ilyesmit, vagy sem. Én nem azt mondom, hogy betéve kell tudjon minden törvényszerű miniszter, de amikor ez levegőben volt, ez a Potra ügy, pontosabban a Potra zsoldos seregében szolgáló hivatásos román katonák, ugye már tavaly decemberben, tehát nem tehet úgy Tilvár miniszter, hogy nem tudott arról, hogy a román hadsereg több tagja mellékesként Afrikába lövöldözik, és hogy ez rendben van-e. Én nem tudom, mert nem néztem meg de hát a miniszter sem tudta a választ, csak homályosan annyit mondott, hogy várhatóan törvény módosításra vagy szigorításra lesz szükség. Tehát valószínű, igen. Hogy ez a bizonyos törvény megengedő ebben a tekintetben, és nem tiltja. Én azt sem tudom őszintén, hogy ezt kellett tiltani, én ezen nem akadtam annyira ki. Viszont van még egy közjáték.
A Csehepnev van, azt tudom, mert az ukrán frontra távozó cseh hadrafogható férfiak vagy nők elnöki jóváhagyással mehetnek frontra. Tehát ott náluk van egy ilyen egyértelmű
biztos adnak modellek, de van még egy közjáték, ami még nem került szóba, de ebben a kontextusban, hogy amerikai nyomásgyakorlás és a romániai igazságszolgáltatás hitele forog most ugye kockán, mondta Georgescu ügye kapcsán, az a Tét testvérek
nem is Tétova távozása.
Nem is Tétova távozása, egy Gulfstream magángéppel ma reggel 6 órakor felszálltak és elutaztak Floridába, miután még néhány napja útlevelük sem volt, ugyanis hatósági felügyelet alatt vannak, nem hagyhatják el az országot. Ezt ugye, amikor először láttam a hírt, akkor de biztos nem voltam egyedül, aki felkiáltott azzal, hogy hát akkor ime igaza volt a Financial Times-nak, amikor azt írta, hogy az amerikaiak, Trumpék, sőt, Trump külön megbízottja, kiárta román külügynél, kiárta a bukaresti hatóságoknál, hogy TT-ket engedik szabadon. Na most, hogy volt-e politikai befolyás, vagy nem, azt nem tudjuk, én nem merek erre mérget venni. Az ügyészség, a Tate fivérek ügyében illetékes ügyészség, ugye a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség, ez a híres díjkot, ma kiadott egy közleményt, és azt mondta, hogy álljon meg a menet. A mi engedélyünkkel távoztak ezek a jó emberek Floridába, és március végéig, megígérték, hogy március végére visszajönnek, akkor lesz ugyanis a tárgyalás Bukarestben a hatósági felügyelet meghosszabbításáról. De megígérték, hogy visszajönnek. Szóval itt Ez szerintem egy árnyékot vet azért erre az egész történetre, főleg, hogy van ez a precedens, ez a kiszivárgott beszélgetés Hurjezano külügyminiszter és Krennel, vagy hogy hívják azt az amerikai külön megbízottat, Münchenben a biztonsági konferencián egy folyóson futottak össze. Hurjezano tagadja, hogy nyomást, vagy hogy arra kérte volna ez az amerikai tisztségviselő, hogy legyenek elnézőbbek Tate-ékkel, de azt, hogy a Tate testvérek a Trumpi eszmekörhöz tartoznak, és ez nyilvánvaló, tehát sőt maga ez az amerikai tisztségviselő és elismert a sajtónak, hogy mindig is figyelemmel kísérte Tate-ék sorsát. Csak ennek nagyon negatív nemzetközi is vízhangja is van, ugyanis a Tate fivérek ellen Nagy-Britániában is.
Négy van, és már meg is jöttek a reakciók.
Négy hölgy, négy panaszos, négy sértett, akik érthetően felháborodottan értesültek arról, hogy a román hatóságok szabadon engedik ezeket. Mi a garancia arra, hogy Tate-ék hazajönnek? Most nyilván Bukarest kiadatási eljárása megpróbálja visszaráncigálni őket, de hát kiktől kérjék, kell majd kérniük a kiadat. Hát a Trumpéktól kell majd kérniük. Hát, a britek ugyanúgy...
Valószínű azóta már egy harmadik országban lesznek,
tehát ahol... Itt egy nagyon, nagyon kusza helyzet állt elő. Itt, hogy pozitívum, negatív nemzetközi visszhangot némileg ellensúlyozza, hogy ma Románia segítségére sietett Georgescu elleni büntető eljárás kapcsán 4 vagy 5 uniós tagállam koordinálta 4 vagy 5 uniós tagállam nagykövetsége kiadott egy közös közleményt, aminek az a lényege, hogy mi bízunk a romániai demokráciában, az állami intézmények szilárdságában és az igazságszolgáltatás függetlenségében, mint egy ellensúlyozva azokat a hangokat, Washingtonból, Musk részéről érkező hangokat, miszerint itt ordító igazságtalanság történik, és Georgescu egy áldozat.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Két narratíva izmosodott meg az utóbbi napokban, hetekben azzal kapcsolatban, hogy hogyan is alakul ez a Georgescu affér. Az egyik szerint őt rendesen, demokratikusan az urnáknál lehet legyűrni, legyőzni, bizonyítani, hogy az a variáns, amit ő, és perspektív, amit ő vázol, az nem életképes. A másik pedig ugye azt mondja, hogy nem szabad megakadályozni az igazságügy munkáját, hadd végezze a dolgát, és ha történetesen úgy adódik, akkor és indokolt jogilag, szakmailag alátámasztott, akkor neki nincs mit keresnie a versenyben. Mi a mostani belpolitikai visszhangja párt szinten ennek a történetnek, és azért mondtam a két narratívát, mert azért a politikusok is valamilyen szinten felsorakoztak egyik vagy másik variáns mögött.
Hát nem annyira bonyolult a képlet, a kormánypártok, beleértve az RMDSZ-t is, nagyjából azon az állásponton vannak, hogy kell hagyni nyomozó hatóságokat, hogy végezzék a dolgokat, ezt mondta a miniszterelnök, ezt mondta a Kelemen Hunor is azzal a megjegyzéssel, és aznek már van egy plusz töltete, hogy végre megmozdult az ügyészség ebben az ügyben. Ez egyszerű. Az ellenzék részéről ugye van az úszére, amelyik nem ítélte el ezt a lépést, de konkrét bizonyítékokat vár, és hangsúlyozza, mennyire fontos alátámasztani, stb.
És szintén a késlekedést azért szóvá tették ők is.
Igen, tehát nyilván csípősebben, igen. Tehát sokkal csípősebben fogalmaztak, de önmagában nem elítélően. És akkor ott van az úgynevezett izolacionista csoportosulás, a három pártból álló önmagukat szuverenistának nevező csoportosulás, az AUR, a POT és Sosoakáék. Na most az AUR lépett a leglátványosabban, és a legegyértelműbben. George Simion, ahogy megkapta a hírt, hogy Georgescu-t bevitték az ügyészségre, azonnal ott termett az össze, vitte a szenátusi képviselőházi frakciót magával, és ott várakoztak az ügyészség előtt, amíg ki nem állt, ki nem engedték Georgescu-t, és nyilván politikai indítatású akciónak nevezte. Persze azért hagyott egy kis kaput, mert mondta, hogy amíg nem látja a bizonyítékokat, addig ez szerinte politikai rendőrségi akció. Ha meg előkerülnek meggyőző bizonyítékok, akkor majd az AUR meg eldönti, hogy mi hogyan lép. A POT az a kisebbik párt, amelyik már az első választási forduló előtt is ugye Georgescu mellé állt, nyilván ugyanazt hangsúlyozta, egy politikai akció, utcára szólította az embereket, a POT elnöke, ugyanúgy, ahogy ugye Simion is, csak Simion szervezetten szombatra, ez a Gavril nevű hölgy, Anna Maria Gavril a pártelnök, pedig hogy azonnal most gyertek utcára, de ennek különösebb visszhangja nem volt, és az érdekes, Diana Sosoak álláspontja, aki egyáltalán nem állt ki Georgescu mellett, tette egy utalást arra, hogy mindenkinek joga van véleményét kinyilvánítani és indulni az elnökválasztáson, de tette egy ilyen megjegyzést, hogyha az AUR és a POT úgy gondolja, hogy Georgescu mellé áll ebben a történetben, akkor lelkük rajta, szívük joga, tegyék ezt meg. De sosak az elmúlt hetekben különösen, de azelőtt sem volt különösebben Georgescu híve, mert hogy vetélytársa, mert Diana Sosak akar indulni az elnök választáson.
Mint ahogy Gigi Becali is belengedte, hogy indulna. Gondolom, hogy még ez azért izgalmas, szóval, ahogy töredezik.
És ezzel el is érkeztünk az egész történetek a belpolitikai következményeihez. Tehát én eddig is azt mondtam, és nem csak én, hogy függetlenül attól, hogy indult-e, vagy nem indult, a tegnapi eseménytől függetlenül Georgescu-t nem engedték volna indulni. És akkor ezért volt számomra érthetetlen, hogy George Simion miért állítja folyamatosan azt, hogy már pedig ő nem akar elnökjelölt lenni, mert ott van Karin Georgescu, ő az, aki erre méltó, és aki meg is tudja nyerni a választásokat. És már ebben a műsorban is feltettem én a kérdést, úgy a levegőbe hangzott csak el, hogy jó, de ha George Simion nem indul, Karin Georgescu-t nem engedik indulni, akkor ezt a tábort ki fogja képviselni a választásokon? Van, aki képviselje, de hogy mondjam, nem fajsúlyos szereplők. Tehát akit valószínű engednek indulni, az Viktor Ponta, aki önmagát sorolja ebbe a táborba. Pontosabban így fogalmazott, hogy nem Karin Georgescu az egyetlen jelölt, aki képviselni tudja azokat a nézeteket, amiket képvisel. És hát Gigi Becali merült még fel.
Ő a New Entry.
A New Entry, de egy komolytalan szereplő. Na most abból, hogy George Simion azonnal oda sietett, és együtt szelfizett Georgescu-val, szinte biztos, mert azt mondom, még ha ez sem történik meg, akkor is szinte biztos voltam benne, hogy George Simion csak kivár, de előbb-utóbb be fogja jelenteni, hogy indulni fog. Most már ezek után szerintem George Simion tényleg be fogja jelenteni, hogy indul az elnökválasztáson, és mindent elkövet azért, hogy valamit lecsípjen Georgescu népszerűségéből. Tegnap is erre törekedett folyton, hogy valamit átruházódjon abból a politikai tőkéből, amilye van Georgescu-nak. Hogy ez mennyire lesz sikeres ez a próbálkozása, azt nem tudom, de az biztos, ha George Simion nem indul, akkor az úgynevezett Európa barát oldalnak egy sétagalop lesz az elnökválasztás. Tehát én nem azt mondom, hogy Viktor Ponta labdába se rúghat. Neki a volt kormányfő, azért a nemzetközi beágyazottsága is jó, tehát van neki, most hogy jó vagy rossz vagy nem, de van nemzetközi ismertsége is.
Na jó, de csapatot kell szervezni, Péter, csapatot, és
És olyan... ugyanazzal a, fog küzdeni, amit Mircea Joana egyébként szerintem, tehát nem sok esélyt jósolok neki, ami, de ő két dolog, tehát Viktor pont, amikor bejelentette, hogy indul, biztos volt benne, hogy Georgescu nem fog indulni. Tehát, de komolyan, hát de ismétlem, István, itt mind két hónapja azon úgy dolga levegőben ez a kérdés, hogy engedik-e indulni, vagy nem. Tehát mindenki tudja a választ, hogy nem. Én most is azt mondom, hogyha nem indul ellene eljárás, akkor is elakasztották volna. Miért? Mert ha ez nem történik meg, vagyis nem akasztják el most május előtt, akkor mi értelme volt érvényteleníteni a tavalyi elnökválasztást?
Igen, tehát itt most az időzítés az egyre inkább előtérbe fog kerülni, hogy mikor történik meg, úgy, ahogy mondod, így vagy amúgy, mikor történik meg az elakasztás, vagy hát az a pillanat, amikor ő kikerül a versenyből, ahhoz, hogy ne lehessen átirányítani, amúgy sem arról szól, hogy ezek ilyen közlekedő edények, és mint egy fizikalaborban átcsorog az egész szavazótábor egy másik edénybe. De hogy minimális lesz az a luft, a start, vagy a bejegyzés és az effektív indulás és az egész kampány szintjén ahhoz, hogy áthangolják. Tehát, hogy az a tömeg, amely végül is létezik, azért nézzünk szembe.
40%-os ott van tömeg. Most igen. Friss felméréseket idézek. Körin Georgescu támogatottsága.
Nem akkor egy bő 30-as mindenképp, szóval most 40 fele. De hogy ez valamilyen szinten keresni fogja a maga vélt igazát és képviselőjét. És az a gyanúm, hogy ez az időzítés, vagy időzített késleltetés arról is szólhat, ha én most a háttérből nézem az egészet, és megpróbálom összerakni, hogy mondom, minél kevesebb ideje legyen a magát szuverenistának nevező tábornak újra szervezkedni, és egy újabb vezér mögé felsorakozni.
Itt megértem, hogy te hova akarsz kiukadni, de itt szerintem túlbonyolítjuk, vagy túlbonyolítod. Tehát nagyon egyszerű a képet. A választásoknak van egy folyamata, annak vannak szakaszai, van egy választási menetrend. Az úgy szól, hogy március 15-én lezárulnak, pontosabban március 15-én közli a központi választási iroda, hogy kik az elnökjelöltek. Akik átmentek a központi választási iroda rostáján, azokat hivatalosan közdi. És utána van egy fellebbezési periódus. Egy
3-4 napos.
És előtte van, mert az Ángel Pesztnél is megírtuk ezt a menetrendet, és március 19-éig az Alkotmánybíróság elbírálja az esetleges óvásokat. Tehát március 19-e az a bűvös határidő, ameddig helyezkedhetnek, vagy nem helyezkedhetnek a jelöltek, vagy a táborok, de egy biztos, az, hogy kik sorakoznak fel az elnökválasztáson, azt március 19-én fogjuk megtudni. A választásokig utána még van, ugye a kampány nem is kezdődik még akkor el, csak április 4-én a körül, a hivatalos kampány, de az tény, hogy március 19-én tudni fogjuk, hogy Georgescu indulhat-e, Sosoaco indulhat-e, egyik sem indulhat majd, és akkor dönti el Georgescu, hogy ő mit lép, mert azért az sem mindegy, hogy ő ki mögé áll. Neki volt egyszer egy ilyen nyilatkozata, meglepően racionálisan hangzott, hogy meg lehet, tehát olyan értelemben racionális, hogy tisztában volt azzal, hogy őt elakaszthatják, mert ezt is mondta, ha engem nem engednek indulni, akkor valakire ráteszem a kezem, most románul, put mına pél, tehát, hogy valaki mögé áll, ezt akarja, és akkor segíti őt, a győzelemhez segíti majd a támogatásával. És jelenlegi állás szerint az egyetlen, aki egyáltalán hozzámérhető népszerűséggel rendelkezik ebből a táborból, az csak Jorge Simeone, arról nem beszélve, hogy az Aure egyre szervezettebb és erősebb párt benyomását kelti. Most jusson eszedbe, hogy azért januárban Simeonék összehoztak egy egészen izmos tüntetést Bukarestben. Ott volt egy kis számháború, hogy hány százezer vagy hány tízezer ember volt, de több tízezer ember volt. Tehát az utóbbi évek egyik legnagyobb tüntetése volt. Tehát tud mobilizálni választókat. Georgescu-nak ugye nincsenek erre eszközei amúgy sem, de nem is kellett, mert ott volt a TikTok, ugye?
Igen, jó. De azért Simeonnál még egy enyhe zárójel. A párton belül nem monolit az egység mögötte, és azzal, hogy ő belemegy ebbe, vagy olybá mutatja, láttatja a helyzet, hogy kényszerűen elvállalja, mert ugye több ízben mondta, hogy ő ezt nem fogja ezt a jelöltséget vállalni, de hát nyilván lehet olyan helyzet, amikor el kell, hogy vállalja, ezt is szépen el lehet adni kommunikációban. Nos, hogyha ő előre megy, akkor van ott a pártban társelnök, aki alig várja ezt a pillanatot, hogy ne sikerüljön neki, illetve egy második helyezett legyen akár, és akkor jön a leszámolás, a számlák kifizetése.
Igen, ez teljesen igazad van, hogy itt tapogatózol, mert tehát Giorgio Simeone, erről beszéltünk még a tavaly elnökválasztás előtt. Beszéltünk arról, hogy ő ugye abbéli igyekezetében, hogy egy kicsit középre húzza a pártját, hogy lenyessegesse, hogy megszabaduljon a szélsőséges címkéktől. Eltávolodott pont attól a választói tábortól, amelyik őt ekkora
a pályán elindította.
Tehát sokan csalódtak az Aur egykori hívei közül Simeonban azzal, hogy egy kicsit mérsékeltebb, visszafogottabb lett, ez látszott a tavalyi elnökválasztási kampányban. Ne felejtsük el, hogy Simeon maga gyakorlatilag eltávolította az Aurtól Kalin Georgescu-t, amikor Antonescu-t éltette ez az ember. Tehát emlékszel, hogy miniszterelnök jelöltje volt az Aurnak Kalin Georgescu, és Simeon hivatalosan elhatárolódott tőle, és többet nem is emlegették, ameddig ki nem derült, hogy milyen politikai tőkéje van. De oda akarok kiukadni, igen, Georges Simeon tisztában van azzal, hogy még hogyha Georgescu mögéje is áll, akkor sem sincs esélye nyerni. Szerintem tényleg ezek az emberek az eredetit akarják megválasztani, nem Simeont, akit többé-kevésbé már az úgynevezett rendszer részének tekintenek. És ebben igazad van, hogy ő tudja, hogy miután ő nagyon leszerepelt az elnökválasztáson, nagyon gyenge eredményt ért el, sokak szerint a parlamenti szereplése, a parlamenti választásokon sem szerepelt annyira jól az Aur, mind ahogy szerették volna. Ha most kudarcot vall, az igen, főleg, hogy elég izmos ellentáborok vannak az Aurban, a pártelnöki tisztségébe kerülhet, és ő még azért hosszú távon gondolkozik, fiatal, tehát még, ha nem is államelnöki, de kormányfői tisztségéről álmodozhat.
Beszéljünk Antonescu-ról, mert hogy ő az, aki megmenti a magyarokat, ő az, akiben bízhatunk, ő az, aki európer, és ő az, aki irdatlan tapasztalatával hát egy olyan típusú elnöki profil tud majd felmutatni, aki úgy nyugtatta meg például a PSD-s aktívát az egyik gyűlésen ma, hogy hát törődjenek bele, hogy nincs elnökjelöltjük, mert hogy ő nem lesz senkinek sem a pártján, és hogy azt annyit ígérhet, hogy abban az öt esztendőben korrekt módon viselkedik a szociáldemokratákkal.
Hát most én nem belpolitikai újságíróként, hanem Csekke Péter magánemberként mondom azt, hogy engem Krin Antonescu egyáltalán nem mozgat meg, és biztos nem vagyok én egyedül. És az a szomorúbb a Krin Antonescu szempontjából, hogy a három kormánypárt politikusai közül, és főleg az alsóbb szintekre gondolok, azokra az emberekre, önkormányzati vezetőkre, akikre majd óriási szerep hárul a kampányban, ők is így gondolkoznak Krin Antonescu-ról, nyilván főleg a szociáldemokrata oldalon, de a liberálisoknál is.
A program, tehát ha, mert ugye azt mondják, hogy kéne egy program, amivel aztán ő majd vonul. Látod-e azt, hogy amennyiben összeállna egy tényleg egy koherens program, az lendítene rajta, vagy annyira személyfüggő ez az elnökválasztásos mérkőzés Romániában, hogy bárki bármit mondhat, ha azt jól elő tudja adni, attól nyerő.
Ez a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon személyfüggő. Ez főleg Trump-Basescu megválasztása esetében volt egyértelmű, bár ott akkor is már egy akkora kritikus tömeg gyúlt össze.
Apropó, Basescu annyit mondott, kitartott sarlatán is idézetbe jár, bezárva, annyit mondott Georgescu-ról.
Nem minősítem, azt is elmondtam ebben az adásban.
De nem Georgescu-ról mondta.
Jaj, Georgescu?
Igen.
Hogy ő is kitartott, mert azt hittem, hogy kivált Torescu, mert őt meg a felesége. Nem tudom, de ugye most sorra jelennek meg a felmérések, biztos még rengeteg lesz. Egyébként úgy tűnik, hogy Crin Tonescu-nak még esélyes is bejutni a második fordulóba, ha Georgescu indulna, mert a harmadik helyen van a felmérésekben. Készült, ugye a kormánypártok rendeltek egy nagy léptékű felmérést, aminek az eredményeiről mi nem tudunk semmit. Nyilván nem a közvéleménynek szánták, és lehet, hogy nem is akarják az orrunkra kötni, de már ennek a felmérésnek az ismeretében jelentették be hivatalos jelöltként, tehát ezek szerint kedvező adatok vannak, de jelen állás szerint viszonylag megbízható közvéleménykutató cég adatai szerint Nikus Ordán a második helyezett, és népszerű, mint Crin Tonescu, amit én személyesen kétségbe vonok, mert ő egy bukaresti politikus, mármint, hogy bukaresti inten ismert politikus, azért országosan Crin Tonescu szerintem ismertsége jó van, nagyobb, mondom, ő ügyvívő államfő is volt 10-valahány éve, tehát ezért sem értem. Nem biztos, hogy jó választás volt Crin Tonescu, de én azt a veszélyt, hogy fogjul ejtse Romániát ez a Călin Georgescu féle eszmekör és nézet, meg mozgalom, annak az esélyét most már nullának találom. Tehát egyszerűen azért, mert olyan jelöltek között kell majd választani, akik közül a nyertes biztos egy Európa barát jelölt lesz. Függetlenül attól, hogy Crin Tonescu vagy Nikus Ordán, és engem például magánemberként ez most különösebben nem is érdekel, hogy Nikus Ordán vagy Crin Tonescu, vagy akár Elena Lasconi, aki nyilván nem hiszem, hogy ezúttal labdába fog rúgni.
Van egy kommunikációs történetünk is, amit adásba kerülés előtt említettél, hogy nem szeretnél kihagyni. Ez a mit üzen Trump, hogyan fordítjuk le, hogyan viszonyulunk, és miként próbáljuk lekottázni azt, hogy ő támogat egyfajta szuverenizmust, de az tulajdonképpen az országnak nemhogy nem jó, hanem kivonultan ártalmas lenne.
Jó, tehát van egy politikus, akit úgy hívnak, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Fidesz elnöke, nem is tudom hány éve van már hatalma, a negyedik mandátumánál tart, kétharmados többséggel kormányozza Magyarországot. Ő a Patrióta, EP Patrióták elnevezésű frakció egyik alapítója, a Patrióta mozgalom élharcosa, szuverenizmus élharcosa, és rendkívül népszerű Erdélyben. Ezt kétségkívül így van. Az RMDS választóinak körében rendkívül népszerű Orbán Viktor. Ugyanakkor az RMDS politikusai már több mint 10 éve, ez egy hosszas folyamat volt, fokozatosan közeledtek a Fideszhez, rossz nyelvek szerint most már ez a viszony alárendeltségi viszonnyá fajult. Egy a lényeg, az RMDS-nek szervesen szövetségese, stratégiai szövetségese, ezt is láttam leírva, a Fidesz. Most az RMDS választói azt látják, hogy Orbán Viktor újjong Donald Trump győzelmének, azt hirdeti, hogy az új amerikai elnök iktatásával elérkezett a szép új világ, arról magyar gazdaság beindul, békeköltségvetés, mindenkinek jó lesz. Ugyanakkor az RMDS választói megdöbbenve tapasztalják, hogy Donald Trump köreitől, a Team Trumptól Călin Georgescu támogató jelzések érkeznek.
És akkor ezt kell feloldani a továbbiakban.
És ezt el kell feloldani az RMDS-nek, hogy hogyan magyaráz el a választóinak, hogy az a Donald Trump, akinek Orbán Viktor tapsol, tulajdonképpen a magyarok ellenségének tapsol.
Ezt nem fogjuk megoldani, semmit, sem a következő tetőteraszon, de visszavárlak, Péter, mert hogy lesz még itt beszélgetni valunk, mert ez a találkozó is tulajdonképpen így hozta az események sodra, hogy újra beszéljünk, mert eredetileg mi arrébb terveztünk egy belpolitikai púrpárlét itt a műsorban. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is további szép estét kívánok a hallgatóknak.
Akiknek a türelmét köszönöm, tetőterasszal holnap találkozhatnak, ha már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően, itt a Kolozsvári Rádióban Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.